Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják.
Nárai Szabó Gábor vagyok.
Mai vendégünk Csapodi Zoltán, az ELTE Trefort Ágoston gyakorló gimnáziumának az igazgatója, és hát képzelhetik, hogy miről lesz szó, oktatásról, közoktatásról. Ez az a terület, amihez mindenki ért, mert vagy már volt diák, vagy most diák, vagy gyereke van, vagy unokája van, vagy netán tanár, esetleg az államigazgatásban ebben foglalkozik. Ennek megfelelően hát a szakértők száma az kb. 10 millió Magyarországon, a véleményeknek a sokassága az meg 15 millió. Tehát már is az első probléma, amit ugye felvetünk, hogy valamiféle hosszabb távú elképzelésre lenne szükség, és nem lejtem véke alá, hogy abban bízom, hogy ez a beszélgetés egy kicsikét legalább az én fejemben hozzá fog járulni valamiféle ilyen elképzelés kialakulásához. Tehát kezdjük a beszélgetést a résztvevőkkel. Ugye szerintem 4 fő résztvevője van az oktatásnak, maga a diák, a nebuló, a tanár, a szülő és a fenntartó, mert hát annak is vannak jogai. És a diák esetében azt kell mondani, ezt máma nagyon ritkán vetik föl, hogy a 100-150 évvel ezelőtti időszakhoz képest, amit mindig idillinek tüntetnek fel, és az mindig a példakép, és ott oda kellene visszatérni. Hát én nem is tudom, hogy 50-szeresére nőtt a diákok száma, mert az érettségizőknek az aránya 2-3% volt. Most meg tulajdonképpen már mindenkinek kéne érettségizni, de biztos, hogy kötelező legalábbis az általános iskola elvégzése. És ennek megfelelően ugye nagyon összetett a diákoknak a közössége, és én nekem az a benyomásom, hogy ezt az összetett közösséget nagyon egyformára próbálják alakítani. Igaz ez?
Jó estét kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, és a hosszú távú gondolkodással magam is egyetértek. 30 éve vagyok a közoktatásban, tanárként és 10 éve igazgatóként, és hát ennyi évet vártam arra, hogy megmerjek szólalni a Mária Rádió közössége előtt, hogyha már ilyen komoly beszélgetéshez kaptam meghívást.
Na, szeretette!
Nyilván nagyon sokat változott, és bizonyos szempontból modern közoktatásról maximum 200 éve beszéltünk egyáltalán, és akkor nézzük ezt, hogy kb. 170 éve, picit több mint 170 éve van érettségi Magyarországon, és én nagyon jókat szoktam szórakozni akkor, amikor számon kérik nálamnál jóval idősebb fiatal emberek a bármilyen fórumon, hogy hát a mai iskola ugye mennyire nem tanít semmit, és bezzeg, én még most is ugye végig tudom mondani a tollit, vagy bármilyen más irodalmi művet, és rá is zendít nyilván az illető azonnal, hogy bizonyítsa. Miközben, hogyha meg más nagyon komoly emberektől kérdezi meg az ember, akik tényleg olyan pályát futottak be, és híressítették magukat, meg a magyar iskolát, akár felsőoktatás tudományt is, és hirtelen most csak Roska Tamásnak jut a neve eszembe, aki egyszer eljött a Trefort gimnáziumba hozzánk egy ilyen diáknapra, és akkor hát nyilván kérdeztük tőle, hogy hát mitől lesz valaki ilyen híres ember, és akkor annyit mondott, hogy hallgasson a zenét, és focizzanak. És a nagyon bölcs tanárom is mindig azt mondták, hogy nem értik, hogy minek ennyi óra ugye az iskába, hogy az annak idején neki délben már véget ért, és ugye rúgták a port, vagy a labdát akármi, és rohangáztak, meg verték egymást az utcán, legalábbis játékosan, nyilvánvalóan mindig kivékülve. Tehát az biztos, hogy nagyon sokat változott az iskola, és én semmiképp nem kérném rajta számon azt, hogy miért nem pont olyan, mint volt. Azt gondolom, hogy valójában minden változik. Más szempontból ellenben, amikor most nálunk mi a Trefort gimnáziumban elkészülünk most őszre a Trefort szellemisége, ugye a mi iskolánk egy nagyon-nagyon speciális iskola, hiszen az első középfokú tanárképző intézmény Magyarországon, ahol ugye a hallgatók gyakorolhatnak, és ez ugye minta gimnázium volt, így is hívták ugye évtizedeken keresztül, és ennek a kötetnek a címlapjára fényképet, illetve fényképeket kerestünk, akkor hát egy klasszikus kép került elő több mint 100 éve ezelőtt, a fizika előadóban, hogy ott ül az igazgató, ott ülnek a tanárjelöltek, az a tanárjelölt is, aki tartja az órát, meg a diákok is ugye jegyzetelnek, meg néha csöndbe figyelnek, és közben valaki meg ott mutatja a kísérletet. És akkor kerestünk hozzá valami mostani fényképet. És hát igazából, ha most lefotoznánk az iskoláknak a többségében bármilyen tanórát, ugye nagyon ritkán készül ilyen fénykép, tehát eleve nagyon nehéz volt találni, aztán végül különben el is vetettük az ötletet. De a lényeg az, hogy hát mai napig is tulajdonképp a tantermen, meg a tanórák többségének a látképe, hogyha most egy egész osztályos óráról beszélek, és az lehet egy általános iskolai óra, vagy akár egy középiskolai, akkor igazából a látképe az nem sokat változott. Miközben nyilván testnevelő során már más jellegű gyakorlatok vannak, meg feladatok, és nyelvórákon pedig bontott kis csoportokban, tehát nem 40 fős csoportban ismételgetik, amit a tanár előre mond, hanem ténylegesen olyan kommunikatív nyelvoktatás lehet tartani az órákon, ami sokkal előrébb mutató és hatékonyabb. Tehát azt gondolom, hogy egyrészt nagyon sok minden változott, másrészt pedig olyan maradt, mint volt, és ez egyáltalán nem baj, hiszen a tanár van a bizonyos szempontból a középpontban a tanteremben, valójában az oktatás pedig a diákról szól. Tehát, hogyha az általad említett 4 szereplőből ki akarok egyet emelni, akkor én mindig azt mondom, hogy a kollégáimnak is, hogy nem értetek van az iskola, persze mindent megteszek is vezetőként a kollégáimért is, hanem a diákokért. Tehát, hogyha a diákoknak van valami igénye, akkor azt én vezetőként elsődlegesnek tekintem, hogy annak azt megvizsgáljam, hogy az egy jogos elképzelés,
hogy elvárásom. Itt merül föl a kérdés, hogy a diáknak mi az igazi érdeke. Tehát fölmerülhet, én úgy szoktam mondani, hogy az élményközpontú és az eredményközpontú oktatás-nevelés, mert ha csak arra koncentrálunk, hogy a diák jól érezze magát az iskolában, akkor nem nagyon kell számon kérni, nem kell az, hogy izzadjon, de viszont nem fog semmi se tudni, tehát valahogy meg kellene találni az arany középutat a kettő között.
Maximálisan egyetértek, hogy ez a mind a kettőre szükség van. Ma találkoztam egy diákunkkal, ugye nyár kellős közepe van, miért jelentkezik be egy diák, hazajött mondjuk azt, hogy Dél-Amerikából, nyilván egy konkrét ország, konkrét városából, ahol egy majdnem teljes tanévet eltöltött, és bizonyos szempontból, amikor rákérdeztem, hogy milyen volt ott, elkezdett mosolyogni, és mondta, hogy hát fantasztikus volt, eszméletlen jól érezte magát. És aztán utána elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy gyakorlatilag nem folyik oktatás az iskolában, csak nagyon szeretik egymást.
Megőrzik.
Tegezik a tanárokat, mindenki nyilván spanyolos módra, hogy ölelkezik, jó, stb. Vidámkodik, de hát őszintén szóval tulajdonképpen tanulmányokban lemaradt egy évvel, és hát ezt kezdeményezte, hogy hogyan tudja megismételni a tanévet, pedig ilyenre ugye engedélyt sem nagyon tudunk adni, és a törvény sem biztosít erre lehetőséget, ilyen indokkal, hogy valaki évet ismételjen, de gyakorlatilag bevallotta azt, gyakorlatilag nem tanult semmit. Nyilván elkezdtem néhány tantárgyat konkrétan rákérdezni, hogy mit tanultak földön, az vagy törtem volna, stb. Volt-e egyáltalán választási lehetősége, mert ugye ezt is figyeljük tulajdonképpen, hogy a magyar közoktatásról ugye nagyon hosszú ideje óta az utolsó 2 év ugye a középiskolában biztosít a diákok számára ugye egy pályorientációs választási lehetőséget, ugye ez a jól ismert fakultációknak a rendszere, ahol 2 tantárgyat kiválasztok, és azzal már valamilyen szinten ugye elindulok a továbbtanulás irányába, vagy pedig, hogyha nem akarok tovább tanulni, akkor nyilván az érdeklődésemnek megfelelően van, hogy részletesen már foglalkozom. És ez egy állandó dilemma és kérdés bennünk, akik ugye benne van a szerep, hogy ez túl késője, kell-e egyáltalán, vagy túl korai. És hát az ember, hogyha most eltekint nyugatra, akkor azt látja, hogy egyre nagyobb szabadsággal választanak tantárgyakat, és hagynak el más tárgyakat, és összességében az a meggyőződésem, hogy ez úgy nagyjából jó, amit ezen a téren például Magyarországon van, hogy nem hagynám el ugye azokat a közismereti vagy közműveltséget adó tárgyakat vagy érettségi rendszert, amit itthon fenntartunk jó ideje, de nyilván egy bizonyos fajta szabadságra, hiszen mégiscsak ugye önálló életre nevelünk embereket, tehát valami fajta választás és annak a felelősségét, azt igenis meg kell adni a diáknak, és azt gondolom, hogy az iskolának meg, vagy a közoktatásnak általánosságban nyújtania kell ezt a lehetőséget, hiszen utána, ugye, mint a én gyerekkoromban volt az a édes tévénysor, melyiket az 5000-ből, hát hogyan fog tudni sok ezer pálya közül választani. Nyilván nem, ma már tudjuk, hogy nem nyugdíjig választják az emberek a munkáját meg a hivatást, de akkor is, hogy el tudjon indulni, és ő neki legyen egy megnyugtató döntése, hogy 18 évesen mivel kezd el foglalkozni, ahhoz az a jó, hogy előtte adunk valamifajta választási lehetőséget.
Már is előkezdtünk az iskola oszlopához, a tanárhoz, és pár éve én hallottam egy nemzetközi felmérésről, amikor azt hiszem az OECD keretében különböző országokban, különböző típusú országokban vizsgálták azt, hogy a jó oktatási rendszernek mi az alapja. És rengeteg szempontot találtak, egyetlen egy közös volt közöttük, a tanár. Tehát a tanár az, akire lehet építeni az egész közoktatást, gondolom én. Ha jók a tanárok, és megfelelően hagyják őket dolgozni, akkor abból jó eredmény lesz. Én személy szerint például a matematika tanáromnak köszönhetem az egész karrieremet, tehát ő indított el, amire én nem is gondoltam. És nem én vagyok az egyedül, ez biztos. Ugyanakkor pedig hát a tanárokat nem mindig tisztelik úgy, mint 100 éve, és ebben hát sok mindenki aludas, sajnos az egész társadalom benne van, mert nem egyszer előfordul, olyan is volt már, hogy megverték a tanárt. Tehát hogy érzi magát valaki, még ha igazgató is, akkor nyilván talán egy kicsit egyszerűbb a helyzete, de látja, hogy mi van.
Azért Magyarországon még jobb a helyzet, mint sok helyen, amit a hírekben olvasunk, tehát itthon szerintem nagyon ritka az ilyen visszaélés, és bár magam mégiscsak egy fővárosi úgynevezett elitiskolában, tehát jól szituált általában értelmiségi családok olyanok hozzák a gyerekeket, akik oda tudnak rá figyelni, megfelelő támadást meg tudják adni, de nyilván az embernek vannak csápjai, meg információ innen-onnan, tehát én azt gondolom, hogy alapvetően azért Magyarországon van még tekintélye a tanárnak, de egyrészt nem szabad szerintem ezt teljesen adottságként elfogadni, mert azért a mi időnkben is így volt már, tehát én a 80-as évek elején kezdtem a középiskolát, és pontosan tudtuk, amikor beléptünk a gimnáziumba, hogy melyik órán hogyan kell várni a tanárt, és az egyiket pisszenés nélkül vártuk, és még így is lehet, hogy 10 perc múlva az első óráján staterjes feltetés volt, és a másikat pedig hát abszolút nem tartottuk tiszteletre, pedig a koránál vagy tudásánál fogva kellett, de mivel meg volt a lehetőség, ezzel súlyosan visszaértünk. Bevallom őszintén.
Igen,
hát, hogy ez a
is,
másik
igen.
Fele, hogy a tanárnak ezt igenis ki kell vívnia, és ki is kell érdemelni. Tehát nem gondolom azt, hogy ebbe bele szabadna ülni, és ugye a valóság az, hogy én úgy szoktam fogalmazni, hogy vannak tanárok, akiket megesznek a diákok ugye az órán, és van, akinek pedig olyan tekintélye van, ami sajnos ténylegesen egyre kevésbé van már. Ennek ugye megint számos összetevője van. Épp minap kaptam szintén egy e-mailt egy családtól, akik hát hosszú időre kiköltöztek Svájcba, és 3 éve ezelőtt elmentek tőlük, és leérettségizett a gyermekük egyik nagyon jó iskolában, és visszajötte, hogy hát évfolyam elsőként fejezte be abban a svájci iskolában a gyerek a tanulmányokat. Valójában a Trefortos fizika tanárának köszönhet mindent, aki mondjuk a kollégáim közül a leginkább sok szempontból hagyományos elválásrendszerű és módszertanában, meg tekintében, kiállásban az a klasszikus tanár, akit most így úgymond leírnánk, hogy elgondolnánk, és ezért hálásak a szülők, meg a diák is, hogy mit kapnak tőle. Miközben nyilvánvaló, hogy mondom, más tárgyakon, persze mi is abszolút kompetencia alapúan oktatunk, és azt gondolom, hogy ez tantárgy, helyzet, diák, stb. Évfolyam minden válogatja, hogy épp mire van szükség. Tehát igazából a tanár, ugye a jó tanár, azt gondolom, hogy nem a tankönyv alapján halad. Nyilván van alaptanterv, meg van kerettanterv, amiket be kell tartani, hanem a csoportja, vagy akár még konkrétabban minden egyes diákja, tehát ha szükséges, akkor csoporton belül is differenciál, stb. Tehát egy jó tanárnak így aztán nem, hogy nincsen ugye a klasszikus három évrendszer, ugye a tanárság mellett az a június, a július, meg az augusztus, tehát ez ugye már messze nincs, mert alig több, mint másfél hónapban nyári szünet a tanároknak, de valójában, mint ahogy nekem is, azt gondolom a kollégámnak is jelentős részének szinte egész nyáron az agya, a feje a diákán jár, és hogy jövőre miben fogok újítani, kire fogok figyelni, mit változtassak.
Közérdek lenne ezek szerint mindenkinek az érdeke, hogy a tanár tekintélyét erősítsék, és itt a szülőnek is lenne szerepe, mert ugye a szülő és a tanár együtt nevelik a gyereket egy bizonyos kamaszkorban, mert ugye azt jól tudjuk, hogy a kamaszok azok már a saját szüleiket nem nagyon tisztelik, vagy nem nagyon respektálják. Volt is egy barátom, akinek a fia ilyen korában azt mondta, hogy nem érti, hogy egy ilyen zseniális gyereknek, mint ő, hogy lehet két ilyen hülye szülője. Na most a ilyenkor a hiányzó, idézőjelben hiányzó szülőt a tanár tudja helyettesíteni, és ez rendkívül fontos, a szülőnek ezt el kell tudni fogadni, gondolom én. És ráadásul nem kellene mindig beledumálni a elnézést, hogy így mondom, a tanárok dolgaiba. Van, amikor okkal, van, amikor ok nélkül. Tehát a szülő az nem mindig a saját gyerekének az érdekei mentén működik. Igaz ez?
Magam is szülő vagyok, mint ahogy ugye sokan mások
kettős
is,
szeret.
Csak tanár. Tehát minden tiszteltem a szülőké, de én már a hatodikos tájékoztató szülőjén, ugye, akik gondolkodnak azon, hogy a Trefortba hozzá a gyerekeket, azzal szoktam zárni a tájékoztató beszédemet, hogy és most menjenek haza, és üljenek le a gyerekükkel, és beszélgessenek. Akkor is, ha eddig is már tették, ha pedig még kevésbé tették, vagy azt gondolták, hogy a gyereknek az is jó, hogy beérkezik az ajtón, elmegy a szobájába, becsukja az ajtót, stb. Aztán majd eldönti, hogy mikor lesz nyitott a szülők számára. Tehát a szülőnek az a dolga, hogy mindig ott legyen a gyerek mellett, de hogyha csak a pénzkereséssel foglalkozik, ugye kora reggeltől késő estig, akkor egyszer csak azon fogja észrevenni magát, hogy egészen más értékrend felé indult el. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból a szülőnek óriási szerepe van, de én is emlékszem egy konkrét szülőre, pedig már elég régen volt, tehát hogy több mint 20 éve ezelőtt, aki bár én tanárként és osztályfőnökként, meg igazgatóként is azt szoktam mondani, hogy hát nyilván nyitottak vagyunk a szülőkkel való együttműködésre is, és ez nekünk nagyon fontos, a támogató, meg együttműködő szülői háttér, és aztán megjelent a fogadóórámon, és jól ki az első fogadóórámon tettem oda, hogy jól kiosztott engem, hogy mit képzelek ilyen és ilyen. Beszéltem a kollégámmal, és kiderült, hogy a többieket is kiosztott anyuk. A lényeg az, hogy egy éven belül mindegyünk köz külön jelentkezett be, elnézést kért, mindent visszamondta, és nagyon hálás volt onnantól kezdve.
Igen.
Tehát, hogy igen, van az, aki azt gondolja, hogy ő majd megmondja, hogy mit csináljon az iskola, de én azt gondolom, hogy a tanárok, meg az iskolák nagy többsége ténylegesen a szívét, lelkét és szeretetét adja és nyújtja az iskolában, a tanulákon, akár délután, kora reggel, stb. És azért emlékezzünk vissza, hogy bizony régen is előfordult olyan, hogy a tanítónéni adott enni gyereknek, vagy tanította meg olyan alapvető dolgokat, amit otthon kellett volna megtanítani, és ugye nyilván most is van ez, tehát ilyen szempontból azon lehet, hogy erősödtek a társadalmi problémák, de valójában szerintem minden volt korábban is, és most is van. Én, amit korábban nem létező, és szinte legyőzhetetlen problémának látok az utóbbi időszakban, és emlékszem még azokra a szakértőkre, akik mondták, hogy milyen jó dolog a mobiltelefon, és hogy milyen jól fejleszti a gyerekeknek a finom motorikus képességét, azt, hogy húzogatnak a képernyőn, minden. Ehhez képest már ez az illető szakember is egészen másképp tart előadásokat, ma már senki nem mondja, és azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb kihívás, nyilván az egész társadalom számára, nyilván egyben lehetőség is természetesen, mint eszköz, de hogy napi néhány tucatról több ezerre növekedett az átlagos embernek a mobiltelefonnal való kattintása, és ez ugye az átlag szám, és a közösségi felületek pedig mind a bántalmazásban, mind a függőségben, meg minden szempontból ugye olyan veszélyeket rejtenek magukban, amit most már nagyjából látunk, de valójában megküzdeni nem tudunk vele, és aki pedig azt mondja, hogy eredményesen megküzdött vele, azt szerintem nem mond igazat.
Igen. Na most akkor jön a negyedik szereplő, aki finanszírozza az egész közoktatást, ez pedig a fenntartó, aki, hát nyilván az a jó, hogyha nem nagyon beszél bele a részletekbe, de azért bizonyos általános irányelveket le kell, hogy fektessen, hát ezek közül talán a legkézenfekvőbb és legismertebb a Nemzeti Alaptanterv, amivel kapcsolatban óriási viták szoktak lenni, de azért mégiscsak van valami irányvonal, ami szerint a magyar közoktatásnak haladni kell, bizonyos alapvető ismeretek, alapvető készségek, tehát ezt azért elfogadják a tanárok, nem?
Igen, bár ugye ez körülbelül egy olyan 5-8-10 évente megváltozik, tehát van egy újabb natunk, most mondjuk azt a rendszerzás óta nevezzük ugye nemzeti alaptanternek ezeket a kereteket. Most ugye épp a legutóbbi az a 2020-as nat, aminek az érettségi kimenetele az ugye pont most 2024-ben teljesült be, és úgymond mondjuk azt, hogy felépült ez a 16-tól fokozatosan kidolgozott rendszer, amit nagyon sokan szoktak kritizálni, sőt azt gondolom, hogy divat kritizálni. A szórakoztató az, hogy én véletlenül tudom azt, hogy hogyan készült, és néhány egyetemi oktató két évvel 95%-ban középiskolai tanárok írták.
Bizony, ezt én is tanúsíthatom.
És méghozzá olyan középiskolai tanárok, akiknek nagyon komoly tapasztalatuk van, és nagyon komoly rálátásuk és víziójuk is. Én azzal értek egyet, hogyha úgy szerves változás van, és a világhoz, meg a saját tapasztalatainkhoz igazítjuk a dolgokat. És ez nyilván vonatkozik az alaptanterre, kerettanterre, helytelre, stb. Tehát a radikális változásoknak, mint ahogy a történelemben is, ugye a forradalmak, azok általában túl jó dolgokat nem hoztak. De a szerves változásnak, egy konzervatívabb viszonyulásnak, de mégis a társadalmi folyamatnak a lekövetése, az azt gondolom, hogy szükségszerű. Tehát például most, amit én nagyon szeretek az új NAT-ban, és mi a Refordban korábban is tanítottunk akkor is társadalmi ismeretet, amikor nem tette kötelezővé a Nemzeti Alaptanterv, most az új NAT-ban 8-ban és 12-ben van állampolgári ismeretek, és én ezzel maximálisan egyetértek, és ebben azt gondolom például kivételesen nagyon sok európai országhoz képest lemaradásban voltunk, ahol sok éven keresztül tanítanak állampolgári, társadalmi és pénzügyi ismereteket, stb. Tehát nálunk ilyen szempontból ezt most ez a NAT valósítja meg. Én a tankönyvírásban és tananyagfejlesztésben is részt vettem, és úgy próbáltuk kidolgozni, hogy a nyolcadikosoknak ez legyen játékosabb és közösségi élményt adó, és a 12-eseknek pedig már komoly ismeretanyag legyen benne, ami majd ugye a felnőtt állampolgári léthez szükséges, mert különben hogy várom el, hogy utána ő 18 évesen döntsön az ország jövőjéről, ha fogalma sincs, nem hogy a választójogról, de még ennél alapvetőbb az ország társadalmi vagy földrajzi akár felépítését illető dolgokról, főleg ha nem figyelt a földrajzóra.
Na most van viszont egy én általam nem nagyon kedvelt jelenség, amit észrevettem a szaktárgyaknál, mert én a kémiában folytam bele a kerettanternek a kidolgozásába, hogy a tanárok minél többet szeretnének belesújkolni az anyagba. Mert ugye, mondom én, ha sok az anyag, akkor sok óra van, és ha sok óra van, akkor a tanárnak nagyobb a befolyása. És nem tudom, milyen későre menő vitákat folytattunk, hogy ezt meg ezt kell-e tudni valakinek kémiából, akkor, hogyha ő esetleg villamos kalauz lesz, vagy netán-tán kórházi ápoló, vagy akármi, és hogyha valakit különösen érdekel az a terület, akkor miért nem tud menni fakultációra? Ebben nagyon kemény viták voltak, és jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az alaptanterv az túlságosan sok mindent tartalmaz, amit mind be kéne nyelni a diáknak, ez alatt a 4 év, vagy nem tudom, 8 év alatt, amit az iskolába tölt, és ez nem megy. Tehát ezért van rengeteg óra, ezért van nagy terhelés. Hogy van ez?
Igen, egy picit visszatérünk a beszélgetés legelejére, hogy mindenki szakértője a területnek, de azt már ne felejtsük, hogy mindenki, ugye, tehát ahogy mondod, ragaszkodik, vagy fogalkörömmel küzd az utolsó óráig is. Ha ellenben megnéznénk, hogy ő valójában tényleg kihasználja egész évben a 45 perceket minden, akkor lehet, hogy nekem is vezetőként lenne néhány észrevételem. Annak idején, amikor ez a szintén a legutóbbi NAT szerintem nagyon helyesen előhozta azt, hogy csökkenteni kéne az általános óra terhelését a diákoknak, akkor én azzal vezetőként egyetértettem. De amikor a tantestületemben, mert akkor még a tantestületnek kell szavazni arról, hogy hol csökkentsünk, és ugye a NAT az meg ugye csak egy ilyen tólig lehetőséget biztosított, akkor a sokadik egyeztetés végén úgy tudtam keresztül vinni, hogy a többség végül megszavazza az új órahálót, hogy a 6 év alatt, ilyen 6 éves gimnázium vagyunk, minden tantárgy valamelyik évben egy darab óráról lemondott, igen, és akkor mindenki úgy érezte. Igen. Mert különben nyilván azt, ami természetesen felülről jön a kormányzat vagy fenntartó, akkor kisebb-nagyobb mérgelődéssel, hogy elfogadják, leépítik, de hogyha azt mondjuk, hogy demokratikusan döntsétek el, hogy melyik tantárgy és mennyire fontos, akkor természetesen az én tantárgyamat csak ennyi és ennyi órában szabad, és lehet tanítani, és ugye itt a világ vége, a véletlenül valami másra kerülne a hangsúly. Tehát ez így van. Különben még egy érdekességet ennek kapcsán hadd mondjak, hogy ugye nagyon sokat felmerül az, hogy hány órát kell ugye egy nap tanulással tölteni, és most a tanulást vegyem azt, hogy vagy iskola, vagy az arra való készülés, és hogyha most ezt összekapcsolom azzal, hogy az is kérdés a társadalom, hogy hány órát kell dolgozni ugye utána a munkahelyen, hogy a 40-hez képest egyre többet, vagy pedig ugye felmerül, hogy akkor nem kell 5 munkanap, hanem csak 4 napos, stb. Akkor azért nagyon erősen, hogy ez az, mondjuk azt a nyugatot általánosságban Európával lefedve, összehasonlítva Ázsiával, akkor egy nagyon furcsa dilemma keletkezik, mert a tanulmányi versenyeket általában a dél-kelet-ázsiai országok hozzák el, mint ahogy bizonyos sportversenyeknek a vezető díjait is. Valójában, hogyha megnézzük, hogy ott mi történik azokkal a gyerekekkel, akik egy sokszor túlnépesedett társadalmakban egy hihetetlen versenyben kell érvényesülnie, és reggel 8-tól esetleg este 10-ig a tanodák iskola mellett a különlelák kötelezőségét szemlélve most végigvinnie kisgyerekként, és utána pedig hallom egy ismerőstől, aki nemzetközi projektben kínaiakkal dolgozik együtt, hogy, és hát igyekeznek, hogy a hazai 8, maximum 10 órás napi kötelező penzumot dolgozni, egy ilyen meeting-szerű ugye, projekt venni egy nemzetközi cégnél, és a kínaiak pedig ugye reggel 8-tól este 10-ig ott vannak átszámított idő szerinti beosztásban, de valójában tulajdonképp nem dolgoznak úgy, hanem alszanak. Igen. Na ugye, ha nem adom meg azt a testemnek, meg a szellemnek, lelkemnek ugye azt a ritmust, ami sok ezer, meg sok száz év alatt ugye az emberiség, meg azt gondolom a saját egyéniségem, vagy a személyem is ugye megkapott, és túlhajtom a társadalmat, vagy az egyént is, akkor az előbb vagy utóbb valamilyen módon visszaüt. És nem biztos, hogy a háromszor annyi tananyag, meg tanulás, meg magoltatás hoz kreatív elméket, sőt, biztos, hogy nem.
De azért az látszik, legalábbis úgy távolról nézve, hogy a távol-keleti diákok sokkal motiváltabbak. Tehát ott a tanár is egy egész különleges státuszt élvez, és nagyon dolgoznak a diákok, amire én tudom.
Igen, a különben egy nagyon érdekes félmény, és én hadd mondjam azt, hogy összességében akármennyit kritizáljuk a magyar oktatást, vagy az iskolát, vagy az oktatásrendszert, én azt gondolom, hogy még mindig itthon sokkal magasabb szintű pedagógia és szakmaiság kerül be az oktatásban, mint sok más iskolában. Saját tapasztalat és hallomásból is, és ezt most tavaly voltam Dél-Koreában egy ilyen oktatási programon, és most egészen elmenve Spanyolország, Finnország, most az Argentina, mindenféle élmény, hogy a német diákcseréseink mondják, hogy pedig 30 éve viszünk minden évben két vagy három diákcserét, hogy úgy szervezik most már a németek a diákcseréket, a fogadó részt, mikor mi jönjünk, hogy az iskolában nincs odalátogatás. Tehát ma már egyre kevésbé is mondtam, ez így volt Dél-Koreában, és nem merik megmutatni, hogy mi történik valójában a tanórákon, és én azt gondolom, hogy mi még többségében megmernénk mutatni.
Hát mert vannak tragikus példák, hát mondjuk Amerikából hallja az ember, vagy onnan jönnek a hírek, hogy nem egyszer a tanár csak pisztolyjal mer bemenni az iskolába, mert ugye lövöldözés is van, meg hát ha kell a revolver ahhoz, hogy ő neki tekintélye legyen, akkor milyen lehet ott az a légkör, és hát most már Németországból is hallunk ilyen dolgokat. Azért Magyarországon, mint ahogy előbb beszéltük, a tanár tekintélye az még megvan annyira.
Igen, de a tanár meg az egész rendszer ugyanúgy küzd, és amikor mondjuk a felmerül, most vegyük ki a mobiltelefon, de általánosságban mondjuk a digitalizáció és a számítógép, stb. Hogy kerüljön be az oktatásba. És bizonyos nyugat-európai, észak-európai országok x évvel ezelőtt gyakorlatilag kidobták a tankönyvet, és bevezették azt, hogy minden laptopon vagy tableten van, és a tanórán használhatják a gyereket. Na most én két konkrét országban tudok, ahol ezt a néhány év nagyon rossz tapasztalat után azonnal megszüntették, mert hogy amikor valójában körbe teszem mondjuk egy ilyen modern elrendezésű főleg osztályteremben, és mindenki felnyitja a tabletjét vagy laptopját, akkor ott a diákok 80%-a egy idő után akármilyen technikával próbálom az internet meg a játékokhozó hozzáférést, pillanatokat úgy érzi majd, hogy ő fáradt és inkább lövöldözne, vagy valami után nézegetne, és azt utána a tanár csak ezzel kell foglalkozni, hogy valójában figyele, és a kinyitottan különne sok egyszerűen látom, hogy tényleg ott adta, és ezzel foglalkozik-e. Tehát azt gondolom, hogy ezeket nem kell kidobnunk, és itthon is ez egy valós probléma most ugye, amikor nagyon sok tízezer laptop került kiosztástól, hogy ezeknek a hétköznapi gyakorlatban hogyan lehet ezeket az eszközöket hasznosítani, ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés. Miközben ugye felnőttként a munkahelyen alapvetően gép nélkül nem tudunk már dolgozni. Igen.
És hát akkor itt van most már ugye a laptop előhozza azt a problémát is, hogy adat vagy készség. És akkor szembe szokták ezt állítani. Tehát késhegyig menő küzdelem van, hogy hát minél több adatot tanuljon meg, és voltak is Magyarországon rádióban különböző versenyek, ki tud többet Mozartról, kellett tudni, hogy mikor született, hányban, milyen napon, és így tovább, és így tovább. Nem hiszem, hogy ez annyira érdekes lenne, De azért a másik oldal pedig az, hogy hát a készség, hogy hogyan tud egy feladathoz hozzányúlni, hogy hogyan képes megbirkózni valami problémával. Én is, itt is azt hiszem, hogy a arany középúta fontos. Tehát.
Maximálisan egyetértek. Tudás nélkül ugye üres mellé beszélés, akármit is, milyen témát veszünk elő. Nekem a kedvenc vetélkedőm itt Magyarországon, most már tizedik évébe lépett az országos középiskolai probléma megoldó verseny, ahol az egyetemist ezt szervezik, és több ezer csapat vesz részt ezen, és csapat, tehát közösen készülnek, közösen adják el, és közösen kell válaszolniuk ugye a zsűrinek, vagy a közönségnek a kérdésére. Kiválasztanak egy történelmi problémát, méghozzá nyilván egy jó nehezet, és egy pillanatra megállítják úgymond az időt, és ez teljesen mindegy, hogy most épp a Mohácsi csata estéje, vagy egy a 30 éves háborúnak egy olyan nüansznyi pillanata, amiről lehet, hogy a középiskolai tanárnak sincs részletesen fogalma. Az a lényeg, hogy egy rövid tájékoztató ismeretanyag kívül önállóan kell feldolgozniuk azt a problematikát a diákoknak, és az a feladat, hogy társadalmi, gazdasági, politikai, katonai, gazdasági összetevőket megvizsgálva tanácsot adjanak egy konkrét vezetőnek, és ugye ez a probléma megoldás, amiben ugye nyilván hát tudják, hogy utána valójában mi történt a történelemben, de az az igazi kreativitás, és mi zsűri ugye általában így ezt szoktuk ugye pozitívan értékelni, hogyha abban a tényaktudásban, amit ő valójában is elismélyed benne, és ott van neki az a nagyon széles ismeretanyaga, amit fölről az történelem művészetekben, stb. Összeszedett, és mégis egy kreatív megoldást kell, mert az életben végül is ez van, hogy az a tudás, ami bennünk van, és ott munkál, és a többi, az valójában csak akkor lesz életszerű, meg akkor viszi előre a társadalmunkat, meg saját magunkat, szükebb távra környezetünket, hogyha kreatívan alkotunk, és nem megszokás szerint mindig ugyanazt.
És ha nem tudjuk kívülről azt a verset, akkor nem is tudunk belőle idézni. Tehát amikor tartunk egy előadást, akkor nem mondhatom azt, hogy fecsék a felszín, hallgata még, mert nem ismerem a verset. Hiába nézek utána az interneten.
Igen, miközben nem az a szöveg maga, a szavak a lényegesek, amit egymástán rakunk, hanem annak a tartalma, vagy üzenete, vagy értéke, és az pedig másképp nem lehet megfogalmazni, mint akkor az az illető, akár költő, vagy egy politikus, vagy egy valamilyen nagy tudós megfogalmazott.
És hát az az érdekes, hogy ilyenekkel kapcsolatban, hogyha az ember az újságot olvassa, mi most igyekszünk távol tartani magunkat a konkrét politikai vonatkozásoktól, de az újságot olvasom, akkor hát késhegyig menő küzdelmek zajlottak, hogy most mi, most kompetens, így, úgy, amúgy, és pedig hát lehetne megtalálni valamiféle egyensúlyt is, és akkor minden nem lenne annyira éles a küzdelem. Nyilván mindenki a saját irányába próbálja elmozdítani az egészet, de azért abban azt hiszem, hogy így a beszélgetés végén megegyezhetünk, hogy Magyarországon nem is olyan rossz a helyzet tulajdonképpen, és hogy nagyon sokat kell a diákoknak tanulni, és azért erőfeszítést is kell kifejteni, akkor is, hogyha örülnek annak, hogy ott vannak az iskolában, és nem szabad rángatni a rendszert, tehát csak nagyon óvatosan, hosszú távon.
Igen, maximálisan egyetértek. Egyetlen egy ilyen kátói lezárással hadd ismételgessem, amit mostanában a konferenciákon el szoktam mondani, vagy ha lehetőségem van nyilvánosság felüzenni, hogy az kormányzati felelősség, hogy megfelelő módon úgymond a társadalom megbecsülje fizetésre és a tanárokat, mert ha nem lesznek tanárok, akkor egyrészt nem lesz, aki foglalkozna a gyerekkel, de nem szabad odáig eljutni, hogy ugye igazgatók nyár közepén már úgy beszéljenek egy-egy betöltetlen álláshelyről, hogy van-e két lába, akkor jöhet, hanem ugye pont azt kéne, hogy a legkiválóbb tanárok közül lehessen kiválasztani a legjobbat. Ez meg csak akkor lesz ugye tanári hivatás, meg a szülő is akkor fogja engedni a gyerekét tanárnak, és nem elnáspánolni, hogyha véletlenül felmerül benne ez a hivatás, hogyha van társadalmi megviseltsége anyagilag is.
Hát ezzel zárik a beszélgetést, és köszönöm meghívott vendégünknek, Csapodi Zoltánnak a közreműködését. Köszönöm hallgatóink adományait, amelyek lehetővé tették ennek a műsornak a létrejöttét. Felhívom kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy műsorunkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket a Hit és Tudás műsor következő adásában. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető Nárai Szabó Gábor.
Hit és Tudás.